Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Én csak félig álmodva élem a világot. Egyik szememmel a hazug, édes álomképek káprázatába bámulok, a másik szemem mindig a valóságot figyeli, mondta Gulácsi Lajos. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Megint rám nevetsz, tudom, hogy még szeretsz. Mert érzed te is, mert jól tudod te is, hogy mi összetartozunk. Egymás nélkül élni soha többé már nem tudunk. Jöjj megint röpke ki, a szívem mindig visszavár, ránk nevet a felhőtlen nyári ég, szeress úgy, mint rég. Minden kincsem, csak te vagy, e világon képedet most is látom, bármit tenni. Minden emlék visszajár, a szívem visszavár. Az álom elkerül, képed is elmerül, mind aki menekül. Merre szállsz, röpke kék madár, emléked egyre visszanyár. Mondd, miért mondtad akkor, hogy szeretsz, hogyha most kinevetsz. Jöjj megint, röpke kék madár, a szívem mindig visszavár. Ránk nevet a felhőtlen nyári ég, szeress úgy, mint rég. Szeress úgy, mint rég, szeress úgy, mint rég.
Tóth Tamás énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. Már nem volt iskolai oktatás a Besztercenaszód megyei Zselyken 1994-ben, amikor Kis Csaba felkereste Pajzs György tanárt, volt iskolai igazgatót. Az erőszakos beszervezés ellenére sem lépett be a termelőszövetkezetbe a csikrákosi Antal János. 1992-ben mesélte el kálváriáját Kinizsi Gyöngyi mikrofonja előtt. A Baróti Bogyor Attila életét átszőtte a zene, több zenekarban is kipróbálta tehetségét. 2007-ben készült vele zenés portré. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Az egyre fogyó gyermeklétszám az iskola megszűnéséig vezetett a Besztercenaszód megyei Zselyken. 1994-ben járt a településen Kis Csaba.
Pajzs György tanár úr a Zselyki iskolának volt az igazgatója 25 éven át. Ma sajnos az iskola már nem létezik. Arra szeretném megkérni a tanár urat, hogy ismertesse a falu történetét, és számoljon be arról is, hogy az iskola megszűnt létezni.
Hát talán ott kellene kezdjen a falu történetét, összekapcsolva az iskola, a felekezeti iskola történetével, hogy Zselykinek a mindig olyan iskolája volt, amelyik kimagasló tevékenységet fejtett ki. A besztercei 100 hivatalnokok, a magisztrátusnak a hivatalnokai több éven át, 1700-as évek elejétől kezdve, amíg a felekezeti iskola működött, létezett, több éven át küldték a gyerekeiket magyar szóra, úgynevezett magyar szóra, vagyis magyar nyelvet elsajátítani. Az iskola megszűnésének az oka a gyermekhiány volt. Itt meg kell jegyeznem azt, hogy az 1948-as iskolai törvény megjelenésekor Zselyken is megalakult az úgynevezett 7-osztályos általános iskola, amely aztán később 8-osztályossá lett, de soha nem tudtuk, egyetlen évben sem tudtuk csak a helybeli gyerekekből fenntartani az iskolát, ugyanis az 5. osztálytól kezdve az osztályoknak a létszáma, ugye minimális létszáma meg volt határozva, azért, hogy aztán az iskolát fent tudjuk tartani, a környékből, ahol nem voltak magyar nyelvű általános iskolák, 7-osztályos iskolák persze, onnan a gyerekeket Zselykre hoztuk. Tacsról, Brétéről, akkor Szent Andrásról, Cegőtelkéről voltak gyerekek, és volt olyan év is, iskolai év, hogy az idegen tanulóknak a száma nagyobb volt, mint a helybelieké. 74-ben én onnan eljöttem, és úgy fokozatosan, kérem szépen, 1979-80-ig az 5-8 osztály teljesen megszűnt, maradt a 1-4 osztály, ami aztán rövidesen, nagyon rövid idő alatt felszámolódott. Ugye a fiatalok elköltöztek, ugyebár ismerjük ezt a jelenséget, ez általános volt. Zselyeket a történelem folyamán többször érték, hát úgynevezett elemi, idézőjelben mondva elemi csapások, mint például az 1736-os évben a falunak a több mint a fele a parókiával és templommal együtt leégett, akkor nagy pusztítást végeztek a ragályos betegségek, diftéria, skarlát, vérhas, ezek a járványok valósággal megtizedelték a falu lakosságát, ezekben az években persze a természetes szaporulat az mindig negatív volt. Az első világháborúban 14-en, a második világháborúban 23-an estek el. A második világháború végén erőszakkal rákényszerítették a népet, hogy kóberet szekérre rakja éppen azt, ami szükséges, és elinduljon ugyebár a nagyvilágba. A falu kiürítése az katonaság által történt, vagyis kényszerítették a lakosságot, hogy ott adja az otthonát. Előről kellett kezdeni mindent. Leleményességük, életrevalóságuk oda vitte, hogy rövidesen, egy-két év alatt talpra álltak. A szorgalom ugye meghozta a gyümölcsét. Ezek a csapások, amiket felsoroltam, ezek összesen annyit nem ártottak, mint amennyit ártott a keleti típusú szocialista mezőgazdaság. A határt egybe mosták, eltűntek a barázdák, az a zsejki, akinek földje volt, az verejték árán tudta azt megszerezni. A falu fiatalsága eltűnt, a mezőgazdaságot nem hogy megszerettették volna az ifjúsággal, hanem formálisan elidegenítették tőle, hát ezt tudjuk, ez volt a pártnak a politikája, hogy gyökérteleníteni a parasztot, és minél távolabbra vinni őt, hogy szakadjon el végleg a falujától.
Pajzs György zsejki tanárt, volt iskolaigazgatót kérdezte Kis Csaba. Interjúnk 1994. április 17-én a Faluvilága című műsorunkban hangzott el.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Csak téged hív, sírdalom utánad elhangvad a szív. Talán most te is megérzed, hű szívem dalol, te érted, forró vágyam téged hív. Ébren álmodom sok holdas éjszakán, égő vágyat ébreszt bennem a magány. Ez az éj csak nekem hinne, dalom szárnyán hozzád vinne, forró vágyak hajnalán. Ez a dal a szerelemről már régóta él, boldogságot rejt a szív, mindig újra remél. Vágyba száll az álmok szárnyán, rejtve titkát messze száll, míg lehull és elsusogja csendesen, kedvesed, mi régen vár. Fájó dalba kezdek, mely csak téged hív, sírdalom utánad elhamvad a szív. Talán most te is megérzed, hű szívem dalol, te érted, forró vágyam téged hív. sok holdas éjszakán, égő vágyat ébreszt bennem a magány. Ez az éj csak nekem hinne, dalom szárnyán hozzád vinne forró vágyak hajnalán.
Tóth Erzsébet énekelt. Nagyon nehéz sors vár azokra, akik ellenállnak egy rendszer ideológiájának. Még sokan emlékeznek a kollektivizálásra, az erőszakos beszervezésekre. Csík Rákoson sem állt, mindenki kötélnek. Kinizsi Gyöngyi interjúja.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Antal János bácsival beszélgetünk, mégpedig olyan rákosi lakos, aki annak idején sem ő, sem édesapja nem lépett be a alakuló TSZ-be. Hogy is történt ez?
Ez úgy történt, hogy 1962-ben nem alattunk be a kollektívbe. Annak alapján, amennyiben érregiszterünk volt, és nem akartak érvényesíteni, egy-egy 25 arra. Azt mondták, hogy a regiszter alapon csak egy 25 arat adnak. Mennyiben bálpártyás területünk bőven volt, volt egy hektár, nekünk csak a 25 arat akartak adni. Na azt mondtuk, ha már nem vagyunk érdemesek, akkor nem állunk be. Tulajdonképpen én annak idején, mikor voltam katona, Dobrozsában láttam, hogy a kollektív gazdaság meg volt már alakulva, hogy ott milyen gazdaságot bonyolítottak le, és hogy értek. Délig künnáltak, készültek munkára, nem mentek munkára, ittak, este írták a normát annak, aki nem dolgozott, mi katonák dolgoztunk, láttam, hogy megy egy kollektív gazdaság. Elmeséltem itthon, mi 25 árat se adnak, és amennyiben így megy a gazdaság, az nem érdemes beállni egyáltalán.
És volt ennek valami következménye?
Ennek elég sok következménye került. Apám pont abban az időben beteg volt, amikor ez a kollektív gazdaság itt Rákoson indult, és odajöttek a kollektív szervezők, és azt mondják, no, Antal bácsi, jöttünk a gyájánba, és azt mondja, hogy hát ne, én most beteg vagyok, azt mondja, és én egyáltalán azt mondja, nem. Na hát akkor a fias, hol van, és itt felhívtak a néptanácshoz, no mi a véleményes, mondom, hát így. Ha megadják itt a kártunkból a 25-25 árat, hát akkor beállunk. Azt mondják, egy regiszterünkben nekünk csak 25 árja. Na mondom, akkor egészséget kívánok. Ezzel nem álltunk mi többet. Lejöttek édesapámat, megint kényszerítették, és felvették az ágyból, úgy letették, ott volt négy aktivista, hogy a felegünk kiment. Én félreálltam, hogy ma egyszer már kielégítettek, hogy hát nem adnak, hát mondom, ne szorakozzak, helyában ne vehegedjünk. Aztán, amikor jelgatott, akkor a házhiából leszettem, és mondom, hát egy betegemért meg kell ütni az ágyába, vagy a nájét, amit visszajezett Bukarestbe, 10 éven keresztül anyámmal ott szolgáltak. Mondom, kitakarodjanak. És azzal kitakarodtak. Édesapám jelgatott, és felvettem az ágyba, és mondom, hogy csak jöjjenek még egyszer ide. Többet aztán nem jött, és nem is hittak. Ezzel véget ért. Na, azután aztán neki, és azt mondták, hogy be se fogadnak, és nem is kellünk, azt kezdték hírezteni, és hanem hát annyi.
Hogy boldogultak különben? Meg különben tudták dolgozni a földet?
Mi elvették akkor a földet tőlünk, a miénket mint, a báltákás helyeket felmérték a falu közösségének. Elmentem, és kiszedtem a szüvegeket, ami ki volt mérve, szabályszerűen, és kitítottam onnat őket. Na, Reo, egy hét múlva jöttek, s jött a szigoranszát, hoztak, s elvittek minket. Bevittek Szeredalba, s meglapogattak, s visszacsaptak. Jött a kaszálás idő, akkor nekiálltuk, s mi lekaszáltuk. Mikor lekaszáltuk, akkor rájöttek ki megint a szigoranszát, a falu közösségben és a pártvezetőség. Körölve jöttek, neki is megfogtak, s a gyimezével behántak, mint a kacskabékát. Négyen fogtak, négy munizista kezet lábos, dugtak be, és már nem akartunk menni. Szépen azt mondták, hogy jöjjünk csak a községházba, és azt mondtuk, nem menjünk, mert a munkeres elvittet, és megvártat, és tisztáltatlan, nincs mit sétálunk el. És így behantak az imezébe. Csak tettek egy, egyik fülkében volt ős, én a másik betyárén nem tettek.
Na, akkor, mennyi ideig voltak benne?
Akkor ez volt kaszálás idő, június, azt mondja, június 28-án, és benn voltunk november 1-ig.
De... És mivel okolták, hogy bent tartják?
Azt mondták, tárgyultak közben, felhittak tárgyalásos. Mondta az ügyészes, hogy álljunk be a kollektívban, eljár bántak, s még ki tudja, mi lesz. Ne, azt mondtuk, ma, ha annyira ezt a törtek, én mondom, én nem állok be.
Ez hányban volt?
62-ben. Na, 63-ben.
Most mennyi földön tetszik gazdálkodni?
Mindjárt, most, hogy akkor aztán ez így lezajlott, a börtönből hazakerültünk, elmentünk, vettük a táskát munkára. Munkahelyet se akartak adni, itt közelibe, erdővalkuba, szanaszét. Kaliba pásztor lett itt a sapámból. Most az istakat az erdőn a többieknek. A legkevesebb fizetés itt, mert külső munka többet keresett volna, de csak annak vették mi. Én pedig elmentem Krajovára, és egy aztán még ott dolgoztam. A kombinátgyárnál én ott jól kerestem. Fizettük 67-ig az adót, de birtokot nem használtunk. Sem hogy még hagymát, az asztalon tegyem egy karalábét. 67-ben akkor írtam egy kérést, ha az adót se törölték el, és nem törölik el egyáltalán. György Judés volt a miniszterelnökünk. Azt írtam én belé, hogy amennyiben nem törölik az adót se, akkor lesz szíves, engedjék meg a vándorlási papírt, adják a családunkra, mert ilyen nem tudunk. És erre felünk el ezt a papírt, megírtam, hogy adjanak vándorlási papírt az országból, ha nem vagyunk a román honpolgárok, mint a más emberek, a sok munkánk után, akkor menjünk el az országból. Erre, amikor volt egy hónapja, akkor leküldtek egy papírt a rajonhoz, mert még itt rajon volt, Szeredon, hogy azonnal a földet nekünk mérjék ki. Bementem Szeredába, és abba a helyben meg is kaptak a papírt. Akkor vették elé, hogyha ne elégítsük ki a birtokkal. Hogy jöttek ki elégíteni a birtokkal, de olyan birtokot elégítettek nekünk ki, nem úgy a tagság szerint, hogy a törvény írja szébe se, hanem szivárványosan bementek egy az úttól, és a más birtokoktól, amelyik a legelő mellett volt, attól bementek körülbelül egy olyan fél kilométret, és volt egy olyan szivarványos oldal, köves, bokros, kökényes, sziklás, mocsokháj, amit a kollektív annak idején 2-3 évig a régi gazdáktól használt, és aztán rossz volt, fejhagyta. Senki nem dolgozott rajta. Nekiálltunk, és elkezdtünk dolgozni a rossz birtokkal, tiszta szikla volt, takarítottuk, dolgoztunk vele. Addig, hogy dolgoztunk, feljavítottuk. De nem csak egy év alatt, hanem azt mondja, hogy 23 év alatt bekövetkezett ugye, felszabadultunk a régi diktatúra menet alól, bejött a demokrácia. Na, oda kerültünk most, abba hátba juttunk újból ismét, mind a 62 előttibe. A régi tulajdonosok bár mentek a birtokba, sem a mennyköt a régit nem mérték vissza, se ezt se elvették.
Ha meg lenne az a 15 hektár, meg tudnák dolgozni?
Két családdal dolgoztuk meg, édesapám boldog olyan 85-ben elhalt, megbírtuk dolgozni erre.
A Csikrákosi Antal János gazdálkodót kérdezte Kinizsi Gyöngyi. Hangfelvételünket 1992. február 2-án sugároztuk a Faluvilága című műsorunkban.
Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, s a régi jó barátra gondolok. Kis madár, ó kis madár, vidáman énekelt egy kis dalt, megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kis madár, ó kis madár, messze száll, vigandalom. Látlak-e még valahol? nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kismadár, ó kismadár, messze száll, míg andalol. Kismadár, ó kismadár,
egyszerű emberek, nagyszerű tettek a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
A következő 21,5 percben egy baróti fiatalember zenei pályáját követhetjük végig zenés portré műsorunkban. Baróton Bogyor Attila zenésszel beszélgetünk, aki immár a negyedik zenekarával mutatja meg tehetségét. Mikor kezdődött Attila a zenész karrier? Mikor kezdtél el zenélni?
14 éves koromban kezdtem el gitározni, most 28 vagyok, és az első zenekarom az a Hoppá Hoppá volt, 95-ben. A zenekar körülbelül 2 évig működött, és 97-ben lett a Kráter zenekar. A Kráter zenekar ez 2001-ig működött, közben voltam katona is, kisebb szünetek voltak, de az nem sok. És 2001-ben alakult a Transzimánia zenekar, 2004-ig benne is voltam a zenekarban, aztán jött a dugó. Párhuzamosan tulajdonképpen 3 zenekar is volt. A Kelekótya az igen, 2001-től és a Transzimánia, aztán közben beesett a dugó és a haverok, ami nem volt könnyű.
Említetted, hogy 14 évesen kezdtél el zenélni. A családban hagyománya volt a zenélésnek, vagy láttad valahol és megkívántad a zenélést?
Nagyapám muzsikus volt. Bátyám Gabi, ő azelőtt már régebb zenélt, és akkor hát, hogy kell egy gitáros. Hozott egy gitárt. Én szerettem egyébként énekelni, azelőtt sokat énekeltem még gyerekkoromban is. Akkor hozott egy gitárt, nekifogtam. Akkordokat próbálgattam, hozott leckéket, még aztán jártam Bali bácsihoz gitár tanulni, és így alakult a molekula.
Csak gitározni tudsz, vagy más hangszeren is játszol?
Közben próbálkoztam egyébbel is, de a gitár ami a szívem csücske. Zongorázni is néhány dolgot el tudok játszani, meg dobolni a ritmust, azt nagyon szeretem, azt mindig a kezemen, lábamon ütöm, de úgy igazából a gitár ami az én szívem.
A Marosvásárhelyi Rádió ifjúsági műsorában 97-ben zenéltél először, amikor összeállítás készült a ballagásotokról. Én javasolom, hogy most hallgassunk bele ebbe a felvételbe.
Fényes város hív, és vár téged, ó, hallgasd, a hajnal mit beszél. Ne hidd, hogy elveszed minden álmod éneket, kérd, hogy ami fáj, múljon el feletted, jön egy pillanat, és újra kezdheted.
Ezelőtt volt még fellépésetek, vagy ez volt az első ilyen közönség előtti szereplés a testvéreddel?
Amióta muzsikus lettem, úgymond azóta minden zenekarban együtt muzsikálunk. Hoppá Hoppá is, a Kráter is már az előtt működött. Ez csak egy ilyen bejátszás volt, egy műsor részlet.
Kikkel zenéltél a Hoppá Hoppában?
Kátai Jocó barátom, aki annak idején gitározni fogott, és az én ötletemre neki fogott dobolni, mert nem volt dobos Baróton abszolút. Így lett Kátai Jocó dombos. Aztán Bogyor Gabi billentyűzött, és Sárközi Miki basszusgitározott. Így voltunk 4-en Hoppá Hoppába, 95-ben.
Azt tudjuk, hogy rátok nagy hatással volt a Republik együttes. Innen is a név.
Igen, lehet így is mondani, hogy Republik az annak idején kedvencünk volt, és akkor érződött is az íze, hogy ugyan republikus nóták születtek.
kiírta a szöveget, és ki a zenét.
Volt olyan nóta is, amit én írtam, szöveget is. De végül is a dalok azok úgy születtek, hogy jött valakinek egy ötlete, írt egy szöveget, és akkor arra közösen a zenét ráírtuk. Összeültünk próba, na gyertek, ezt játsszuk így, azt úgy, ki mit tudott, azt beletette, és így lett a dal.
Én, ha jól tudom, már a Hoppá-Hoppával voltatok külföldi turnén.
Elsősorban a testvérvárosunkban voltunk, Zircen, 97-ig minden évben volt.
Ne gondolja senki, hogy begyönök a dumával. Lehet, hogy ezért nagy pofának tartanak. Senki nem erítsen bele a sűrű levesembe, mert még nekem is van egy kis szac a fejembe. Kézzel nem, mert kilátok, abból lesz egy kék.
Miért kellett váltani, miért alakult a kráter?
Akartunk egy kicsit úgymond erősebb rockzenét, mégis nem kemény rockzenét, hát egy kicsit hardosabb rockzenét, és akkor kezdtünk Deep Purple, meg Led Zeppelin, Janis Joplin, meg ilyesmiket játszani. Miki is kikerült a zenekorból, mert ő nem nagyon csípte ezt a műfajt, és akkor lett a kráter basszusgitára Deák Áron, aki közel egy évet muzsikált velünk. Majdnem fél év múlva Dimin István, Kottyász, ő énekelt a kráterbe. Én úgy éreztem, hogy én nem vagyok megfelelő énekelni ahhoz, hogy én fronténekes legyek. A Kottyász lett az énekesünk, és így ment.
A kráterbe a dalokat kiírta. Ide is bedolgoztál, vagy mivel nem kellett énekelni, más írta a hangjához a szöveget?
Voltak saját szövegek, végül is mindegyik saját volt, de volt egy Bálint Péter nevű barátunk, van most is, aki írt egy-két szöveget, és akkor behozta azt, ugyanúgy összeültünk, és mindenki, amit úgy érzett, az betette, és abból lett a dal.
Melyiknek volt nagyobb sikere annak idején, a Hoppá-Hoppának vagy a kráternek?
Mindegyik a maga módján sikeres volt, úgymond, mert mégis a Hoppá-Hoppá, ugye akkor még fiatalok, tinédzserek, iskolabulik, az attól volt szép, hogy diákok között lehetett bulizni, zenélni. Aztán a kráterba ugye fejlődtünk közben, és akkor kicsit már igényesebb nótákat tanultunk meg, az meg attól volt szép, hogy belementünk a zenevilágba, úgyhogy majdnem zenészként.
Az első lemezetek a kráterrel jelent meg. Vagy jelent meg a Hoppá-Hoppáról is lemez?
Nem, a Hoppá-Hoppáról nem jelent meg, viszont a kráterrel 96-ban jelent meg az első anyag, úgymond stúdióanyag, ami itt készült a Művelődési Házban, Balint Péter segítségével. Ez volt az első, végül is a kráterrel, de az utolsó is, mert aztán megszűnt a zenekar.
Hány évig volt kráter zenekar?
Hű, hát az 96-tól 2001-ig, 5 év körülbelül. Hát az az egy év a katonaság idő, az, ami kiesett, akkor nem muzsikáltunk, de na mondjuk azt, hogy 5 év.
Hány saját számotok volt a kráterrel?
12 saját számunk volt, ami úgy abban az ízben az úgy nagyon jó volt.
A régebbi zenék, a Hoppá-Hoppá alatt írt zenék, a kráter alatt írt zenék, azok mennek tovább? Vagy mindig annak a zenekarnak a szerzeményeit játszátok, amiben éppen vagy?
Hát sajnos a régi dalok azok nem kerülnek elő, nem játszottuk soha egyik zenekarra, se a Transzimániával, se a Dugóval, ott van a polcon, meghallgatjuk, sőt a barátok mondják, hogy na, múltkor ezt hallgattam a kráter nótát, vagy emlékszem, hogy Hoppá-Hoppá volt egy felvétel, abból nekem is van, de csak barátok közt hallgatják. A kráter anyagból, amennyit eladtunk, szerintem hallgatnak, mert mindig mondják, hogy ezt is hallgattuk, azt is hallgattuk. De így a zenekarral, Transzimánia meg a Dugóval nem játszottuk soha.
A rádiók leadják még?
Azt a zenét már nem. Akkor igen, annak idején, de többet soha rádió.
Hallgassunk bele a kráter időszakban készült zenétekbe.
Érzem, hogy ested az eső cseppen. Nézem a felhők köz a napsugarat. Beragyogott két szép személyben. Én bíztam
álom. És én mindig őt várom. De ő visszatérni már nem jöhet. Mert az ő szíve igazán nem szeret.
Következett a transzilmániás időszak. Mikortól voltál tagja a Transzilmániának?
2001-től kezdődött a Kráter. Muzsikált jó sokat, aztán Csönye járt sokat fejhazzánk a Transzilmánia alapító tagja, és akkor úgy alakultunk át egyik napról a másikra, úgymond.
Mindig úgy volt a váltás, hogy amikor már kifutott, vagy kifulladt az egyik stílus, akkor kellett keresni egy újat? Vagy jött valaki, aki ajánlott egy jobbat, és azt mondtátok, megpróbáljuk.
Igen, ez így történt, hogy jött egy új, ugye Transzilmánia, és az egy új műfaj. Érdekes volt, és azt szerettük is, de párhuzamosan ment tovább a Kráter. Tehát azt nem hagytuk.
A Kráternek a stílusa az hard rock volt, a Transzilmánia viszont ethno rock. Nehéz volt a váltás? Vagy a zenészek körében ez nem probléma?
Azért volt nehéz, mert a népzenében nem nagyon voltunk jártasak. Egyébként imádtuk és imádjuk a népzenét, viszont nem hallgattunk annyit, hogy tudjunk is játszani. Mi voltunk a rockosabb előadók a zenekarban tulajdonképpen, mert a népzenéhez annyira nem értettünk, hogy játszunk is. Ott volt meg a hegedű, meg furúja, ami tette a népi anyagot bele.
A kezdetekkor a Transzilmániában ki vett részt?
A Cseresnyi Szilamérő alapító tag, akkor én, Bogyor Gabi testvérem, Káté Jocó, mindig is ott volt. Pál Gabi hegedült, Cseresznyi és Emilia, a Csönye felesége, ő is benne volt, aztán Kicsi Lala, Zsigmond Laura. Így indult a Transzilmánia. Körülbelül 3 évet voltam benne.
Az első nagy lemez megjelenéséig?
Utána is még körülbelül 1 évet. Aztán kikerültünk a zenekarból.
A Transzilmánia legyen úgy, mint régen volt című lemezét, én úgy tudom, hogy Magyarországon is kiadták.
Igen, ott is készült a lemez egyébként Budapesten, és megjelent itt is, Erdélyben, és ott is Magyarországon.
Milyen volt a visszhangja Magyarországon?
Én azt mondom, hogy csak jó, mert azért eléggé vásárolták a lemezt, visszajelzések is jók voltak.
Volt sok koncertetek is.
Ott volt a legtöbb Magyarországon. Szerintem ott is voltak a legjobb koncertek.
Akkor elmondhatjuk, hogy neked a nagy áttörést a Transzilmánia hozta? Mert ismert voltál a másik kettővel is, de úgy igazából Bogyor Attilát a Transzilmánián keresztül ismerték meg?
Lehet így is fogalmazni végül is, mert ez egy ugródeszka volt a zenei pályafutásomban. Nekem a Transzilmániával csak szép élményei vannak, tehát sok szép koncert volt, úgymond. Aztán, hogy még kerültem ki, vagy még kerültünk ki, az már egy másik dolog, azt nem részletezem.
Nehéz, amikor ott hagyod a zenekart, és nem megszűnik a zenekar?
Azért nehéz, mert szerettem. Tehát a Transzilmániát szerettem, és akkor ugye ez egy csalódás, így is lehet nevezni, és akkor ez nehéz volt, ez a váltás.
Legyen úgy, mint régen volt, legyen úgy, mint régen volt.
Adjon Isten békességet, ezer áldást, reménységet,
minden jót. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt.
Hogy ne legyen a magyarnak se dolmányán, se csizmáján
soha volt.
Mennyi idő telt el a Transzilmániás korszak és a Duga és a haverok korszak között?
Nincs, és nem is volt én, hogy nem zenélek, mert nekem annélkül nincs élet. Tehát én mindig is zenéltem szünet nélkül. Párhuzamosan működött a két zenekar. Megszűnt a Transzilmánia nekem, viszont a Dugó az ment tovább. És akkor elkészült az első lemhez a Dugóval. 3 zenekar párhuzamosan működött. A Kelekótya is mindig, 2001-től folyamatosan.
A Kelekótyával adtatok ki lemezt?
Sajnos még nem, mert teljesen feldolgozásokat játszunk, Kalák, a Grillus Vilmos, meg ilyesmik, gyerekzene. Nem is az a célunk, hogy most kiadjunk egy lemezt, a Kelekótyával, hanem az, hogy olyan helyiségekbe eljussunk, ahol a gyerekek még nem láttak élő zenészt, és nem hallottak ilyen zenét. Viszont az csodálatos, ahogy fogadják a zenekart.
óvodákban, iskolákban jártok? Vagy művelődési házakban léptek fel, és ide gyűl be a gyerekközönség?
Voltunk, igen, iskola, óvoda, kultúrházak, mindenfele voltunk, viszont úgy igazából a kerekútja úgy szól jól, hogyha hangosítás nélkül szól. Tehát naturban, nagybőgő, hegedű, mandolin, mindenféle. És akkor ezért választunk olyan közönséget, hogy minél kevesebben úgymond, de sokszor jussunk el mindenhova, viszont ne legyen hangosítás, mert az már nem úgy szól.
Hányan vagytok a kelekútjába?
Jelenleg 6 vagyunk a kelekútjába. Most került egy új hegedűsünk, tehát én vagyok, Gabi bátyám, nagybőgőn játszik, Nagy Lehel. Boér Timél, ő furián játszik, és csomó ilyen apró kütyű hangszere. Ranc Ildikó pedig furúja meg szilofon, ilyen apró kütyűrű-mütyűrűkön. Gyurka Szilárdű heged is.
Megszülettünk, nem tehetünk róla. Az életünknek volt egy sötét oldja. Ha megkérdeztek, nem bírtak a szóra.
Az életedben ott van a Dugó és a Haverok. Milyen stílusú zenét játszik a Dugó és a Haverok?
Mondjuk azt, hogy hard rock ugyanúgy, mint a Kráternél, de a Kráternél viszont egy kicsit puhább hard rock volt. Ez viszont egy keveset omegás hangzás.
Kik vesztek részt ebben a zenekarban?
Dugó Bíró András énekel, ő a frontember, én Gabi bátyám. Káte Jocóval indult, aztán más dobosunk lett Horváth Győgy személyében, Kézdírvásárhelyről, és Cél János Dugó legnagyobb barátja, basszusgitáron.
A közönség hova sorol tégedet? Mert annyi zenekarban voltál, annyi stílust kipróbáltál, amikor úgy találkoznak veled, egyszerűen Bogyoratinak hívnak, vagy ők besorolnak valamelyik skatujába? Hogy a Transzilmániás, a Dugós, a Kráteres, Attila...
Hát engem mindenki Bogyocskának ismeri, és így is szólítnak a barátok és ismerősök, de hát szerintem úgy néznek rám, mint zenész, és tisztelnek szerintem.
A szülők mit szólnak? Nekik melyik stílus tetszik a legjobban?
Hát nekük eleve, hogy ennyire eljuttunk, az nekik már büszkeség. A műfajban most már nem szólnak bele, vagy nem kommentálják. Nekik az, hogy zenélünk és zenélhetünk, az nekik óriási büszkeség.
Időközben megnősültél, 2 lányod is van. A család hogy viszonyul a zenéléshez?
Maximálisan hozzám állnak, és segítnek, és odaállnak mellém. Mindig, hogy haladjak előre.
A koncertekre elkísér a család is?
Amikor nem tudnak eljönni, azért már nincsen hely éppen az autóban, de azért nagyjából ott vannak, és imádják, hogy én muzsikálok.
Megbántad, hogy 14 évvel ezelőtt gitárt vettél a kezedbe, és elkezdtél zenélni?
Nem bántam, és Istennek hála, hogy így alakult az életem. És szerencsés ember vagyok, hogy zenélhetek, úgymond.
Néha nem teher ez a nagy népszerűség?
Hát azért annyira nem ismer mindenki, tudják, hogy létezek, de annyira nem vagyok én, hogy most azt mondják, hogy sztár vagyok, semmiképp. Tehát ismernek, sokan, sok barátom van, sok ismerősöm, de úgy nem lehet azt mondani, hogy én most olyan nagy művész vagyok.
Nem bombáznak a kérésekkel, a levelekkel a rajongók?
Nem, annyira nem.
A régi csapat tagukkal tartod a kapcsolatot?
Igen, mert én nem szeretek haragot tartani, én nekem 2 percet tart a harag. Legyen az úgy, hogy legyünk emberek és legyünk barátok.
Attila, meddig lehet ezt csinálni?
Szerintem halálig. Mind halálig szeretném csinálni, és azt hiszem, hogy fogom is, ha egyszer képes leszek rá, mert ömlik a véremben a zene.
Szomorú az ég, mikor eljön a vég, a könyv vigasztalás. Most már nem elég, élned kéne még, élned kéne még. Keserű a könyv, s bennünk a fájdalom, az emléked maradt. Egy gitár a színpadon, ma is téged vár. Ma is téged vár.
sírj, találkozunk valahol, túl az ég üvegén, újra szól a rock'n'roll. Ne félj, ne sírj, még együtt leszünk valahol, az angyalok hangjain kicsit másképp szól a rock'n'roll, de az is a tiéd, az is a tiéd.
Baróti Bogyor Attila fiatal zenésszel készült zenés portrénk 2007. december 8-án a Társalgó című műsorunkban hangzott el.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztok mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Mezei Erzsébettel búcsúzom, a viszonthallásra.
Pihen a szenvedély, csöndes a part, sötét kihalt, s átölel lágyan, simulon az éj. A part pihen, nincs senki sem, s a csenden áll, tán hallaná egy kedves nóta dal.
labd alul, magad vagy ott, mert hív a tenger, csak bajkos hullám habja száll fel itt. A part pihen, s a halk vizen, valami rezgő füledbe csendül. A part pihen, s a halk vizen, tán hallanád az éjjel át. Egy kedves lóta dallamát, mit valahol a habdalul, és tud, hogy az a vágy zenéje, mely messze tőled csendül utánad. Szívem szava, mely hűt és hívát, mely bárhol lennél, megtalál téged. Ez az én vágy,